kedves gyülekezet, úrvacsorai istentiszteletünk alapigéjét Ézsaiás könyve 44. fejezetéből olvasom, a 21. és a 22. verset. Ézsaiás próféta könyve 44. fejezetéből a 21. és a 22. verset olvasom. Így hangzik. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről, és Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőd bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Kedves gyülekezet, ez a rövid kis részlet Ézsaiás könyvéből annyira megszólító ige számunkra egy úrvacsora alkalmával. Ugye az úrvacsora emlékünnep. Pál apostol azt írja a korintusiakhoz írt első levélben, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljövend. És így kezdődik ez az íge is, ó, emlékezzél meg Jákob ezekről. Az Úr emlékeztetni akar bennünket. És milyen érdekes, hogy mielőtt ő emlékeztetne minket arra, hogy ő eltörölte bűneinket, mint felleget, és térjünk hozzá, mert megváltott. Tehát mielőtt a megváltás nagy áldozatára ő emlékeztetne minket, legelőször is biztosít, hogy ő nem feledkezik el rólunk. Ugye nyilván sejtjük, hogy ez nem csak az egykori Izraelnek szól, hanem szimbolikus névként az Isten mindenkori hívő tanítványainak, hívő népének is. Ó, emlékezzél meg Jákob ezekről is, Izrael, mert az én szolgám vagy te, én alkottalak téged, az én szolgám vagy Izrael, nem feledlek el. Mennyire megindító biztosíték ez. Isten azt mondja, hogy kétszeres jogon ő mindenkor emlékezetben tart minket, mert ő alkotott, ő teremtett, és mert ő teremtett újjá, mert az ő szolgái vagyunk, mert tanítványáivá lettünk, mint tanítványok is szövetséget kötöttünk vele azon túl, hogy teremtményei vagyunk. És határozottan azt mondja, nem feledlek el. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy az úrvacsora elrendelése önmagában bizonyítéka ennek, hogy az Úr nem feledkezik el rólunk, és hogy kifogyhatatlan a kegyelme. Mert ugye minden szövetség kétoldalú. Az egyik szövetséges fél is, neki is vannak vállalásai, és a másiknak is kell, hogy legyenek. És ebben a szövetségben az Isten mindenkor hűséges, de mi hányszor szegjük meg ezt a szövetséget, és hányféleképpen. Ha emberrel lenne ilyen szövetségünk, és ennyiszer megsértenénk, és megbántanánk ezt a szövetséget, már nem állnánk szóba azzal, akivel lesz, akivel így viszonyul ehhez a szövetséghez, illetve hozzánk. Az Úr pedig újra megannyiszor kész megbocsátani, megannyiszor kész megújítani ezt a szövetséget. Csak egyetlen egy dolgot nem vállal. Azt, hogy rendezetlen, megbánatlan bűnökkel, megkeményedett szívvel akarjuk fenntartani ezt a szövetséget. És ezért szeretettel kér, emlékezzél meg. És ez a rövid ige, a következő vers, a 22. vers, azt mondhatom, hogy az úrvacsorának az egész teológiáját, az egész lelki tartalmát összegzi röviden. Rámutat arra, hogy miről emlékezzünk meg. Így olvassuk. Eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőd bűneidet. Térj én hozzám, mert megváltottalak. Azt mondhatjuk, hogy az Úr mielőtt bármit kérne tőlünk, vagy bár miképpen is emlékeztetne arra a kimondhatatlan áldozatra, amit ő hozott nekünk, legerősször is egy feltétel nélküli kegyelmet kínál fel. És ezt mondja, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget, és mint felhőt bűneidet. Gondolom a hasonlat mindenkinek beszédes. A felhő szétoszlik, a felhő jön és megy, és azt mondja, hogy Isten teljes bűnbocsánatot kész adni. Az úrvacsora első része a lábmosás, erre szolgál. Olyan kár, hogy úgy nagyrészt feledésbe merült a kereszténység köreiben, hogy Jézus ezt épp olyan szereztetési igékkel rendelte el, mint ahogyan a szent jegyeknek a kiosztását. Ugye amikor ezt mondta az utolsó vacsorán, ezt cselekedjétek, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket, ha én az Úr megmostam a ti lábaitokat, néktek is meg kell mosnotok egymás lábait. És főleg kimondta azt a megdöbbentő igét, ha meg nem moslak téged, semmi között nincs én hozzám. Ami azt jelenti, hogy Isten kész újra és újra szövetségébe fogadni, kész megújítani velünk a legbelsőségesebb szeretett szövetséget, csak a bűnöket nem tűri el. Azt mondta, ha meg nem moslak téged, és ezt is ő végzi el kegyelmesen, akkor semmi között nincs én hozzám. És figyeljük meg, hogy fogalmaz ez az ige, eltöröltem álnokságaidat is, mint felhőt bűneidet. Egy nagyon érdekes kifejezés ez az álnokság. Ez nem a tevőleges bűnökre utal, szóval azokra, amiket meg lehet ragadni, mint egy konkrét törvényszegést, hogy itt és itt áthágtuk a 10 parancsolat rendelését, hanem az, ami ezeknek a gyökere az emberi szívben, az, ami nem egészen egyenes, ami nem egészen tiszta, ahol az önzés befészkelődik a szívünkbe, észrevétlenül és akaratlanul is. Testvéreim, mert szeretném megkérdezni, hogyan gondolkodunk saját magunk felől? Van-e még bennünk álnokság? Ha nem látjuk, éppen erről tanultunk a mai heti Biblia tanulmányunkban, az nagyon nagy baj. De csak az Úr tudja rányitni a szemünket arra, hogy észrevegyük, hogy nem csak az, hogy itt-ott elbotlom, hanem még vannak a szívemben pókhálóval benőtt sötét sarkuk. Még bele tudok csúszni álnokságba. Nem egészen egyenes gondolkozás, nem egészen egyenes tiszta beszéd, belül kompromisszum és alkudozás, valamivel, amiről világosan tudom, hogy az Isten szava. És mi el sem tudjuk képzelni, hogy az Istennek az erkölcsi lénye milyen tökéletes, és Isten előtt milyen gyűlöletes minden nemű álnokság. Ugye azok a szeráfok, mit is mondtak mély meggyőződéssel Ézsaiás próféta látomásában, mikor látta az Urat magas és felemeltetett széken. Háromszor mondták, szent, szent, szent a seregek ura. És valami ezt olyan tiszta, mélyről jövő meggyőződéssel mondták, hogy a Ézsaiás prófétától pedig próféta volt, Isten szent embere, szinte kiszakadt ez a vallomás. Jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom. Testvérem, az Úr többet akar tenni, mint hogy megbocsátja a bűneinket. Ő azoknak a gyökerét, az álnokságokat is célba akarja venni egy úrvacsorán. Azt akarja, hogy ezeket felfedje a szemünk előtt, és meg akar ezektől szabadítani. És milyen csodálatos ígéret ez, hogy amint egy lemosás, mint egy fizikai lemosás, az Úr egy összegben úgy bocsát meg nekünk hatalmas bűnadósságokat, ha mi igényeljük és elfogadjuk ezt. Az Úr ezt felkínálja, mert ennek a, hogy így mondjam, a lehetőségét a Golgotai kereszten szerezte meg. Tulajdonképpen mindannyiunknak szól az a jelenet, amikor ott volt az a súlyos bűnöző, ugye, mert maga ismerte el, hogy megérdemli a kereszthalált, azért, amit cselekedett. Maga mondta, hogy a cselekedete méltó jutalmát veszi, és amikor Jézus azt mondhatta neki, bizony mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban, ezzel Jézus azt fejezte ki, hogy ő olyan helyettes szenvedést visel el mindannyiunkért, olyan mélységben és olyan teljességében viseli el akár a legsötétebb emberi bűnnek a büntetését, hogy ennek a helyettesítésnek az alapján, ennek az önként szeretetből vállalt helyettes szenvedésnek az alapján, ő akár a legbűnösebb embernek is teljes bocsánatot ígérhet. Azt mondhatta, ma, amikor ezt a helyettes áldozatot megvalósítom, én neked is azt mondhatom, hogy velem leszel a paradicsomban. Jézus jogot nyert az ő golgotai áldozatával, akár a legsúlyosabb bűnöket, és akár a leg, bűnben elveszettebb embernek is teljes bűnbocsánatot adni, lemosni, eltörölni, mint a felleget eltörölni bűneit és álnokságait, és neki teljes szabadságot, bocsánatot ígérni, hogy az Isten országában vele lehet. És éppen ezért az úrvacsorának egy nélkülözhetetlen első része a lábmosás, hogy az Úr bocsánatban részesítsen minket. De tudjuk, a Szentírás azt mondja, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. És mert azt mondja, ha nem ezt teszi, akkor ítéletet vesz magára. Gondolom, minnyáján tisztában vagyunk azzal, hogy nem úgy vesz magára ítéletet, hogy az Úr valami büntetéssel lenyúl a mennyből és sújtja őt, hanem úgy, hogy nincsen közömbös úrvacsora. Minden úrvacsora vagy meglágyítja és megtisztítja a szívet, vagy eltörlelheti az Úr, mint a felleget, a bűneinket, és még az álnokságoktól is megtisztíthatja a szívünket. Vagy pedig, hogy így mondjam, ráúrvacsorázunk a rendezetlen, megbánatlan, felszámolatlan bűneinkre, és ezáltal megkeményedik a szív az önigazolásban, az önigazultságban, a bűnnel való kiegyezésben. És ezért én mindenkit arra bátorítok, lehet, hogy van bennünk egy ilyen megrettenés, hogy hát Istenem, most én merjek úrvacsorát venni? Vajon nem veszek ítéletet magamra? Vajon én igazi önvizsgálatot tartottam? De én szeretnék valamit bátorításul mondani. Az utolsó vacsorán azok a tanítványok, akik ott oda járultak, akik hát Jézus a lábmosásban részesített, és majd a kenyér és a pohár kiosztásában készek voltak ezek a tanítványok? Hát pont előtte azon vívódtak, hogy ki a nagyobb közöttük. Annyira nem volt rendben a szívük. És mégis Jézusnak a szeretete, Jézusnak az igéje olyan hatást gyakorolt rájuk, hogy az úrvacsora végén Jézus azt mondhatta, tiszták vagytok. De hozzátette, csak nem mindnyájan, amivel Júdásra utalt. És amivel arra utalt, hogy mindannyian tisztává lehetünk az úrvacsora jelképes cselekedete idején, de nem feltétlenül, attól függ, hogy mennyire engedjük át Istennek, hogy az álnokságainkból is megtisztítson, és hogy mint felleget és mint felhőt eltörölhesse a mi álnokságainkat. Egy kis személyes tapasztalatot mondanék el nektek, ami éppen Győrhöz, a ti gyülekezetetekhez fűződik, csak nem ebben a gyülekezetben volt, hanem még valamikor régen a Székely utcában. Vannak, akik még emlékeznek a Székely utcai kis közösségre, és egyszer én oda voltam beosztva igehirdetésre, de valami figyelmetlenség révén nem értesítettek arról, hogy azon a szombaton úrvacsora lesz a gyülekezetben. És amikor én oda mentem az Isten tiszteletre, olyan nagyon rossz érzés fogott el, hát mondom, most milyen dolog az, hogy én itt prédikáljak egy úrvacsorán, és magam nem veszek részt az úrvacsorában. Hát ez egy rettenetes, visszás dolog, hogy én most másoknak prédikálok, és én magam ebben nem kívánok részesülni. De ugyanakkor úgy elfogott egy rossz érzés, hát tudjuk, hogy ez igen mit mond, hogy vizsgálja meg magát az ember, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy egyék abból a pohárból. Másrészt, hogy merjek én most itt készületlenül úrvacsorát venni. És akkor így fölfohászkodtam így teljes szívemből már ugye a szombatiskola alatt, és aztán végig, amíg erre lehetőségem volt, hogy Istenem, látod ezt a helyzetet, én most nem akarok kimaradni az úrvacsorából, és nem akarok így prédikálni, de készületlenül sem szeretném venni az úrvacsorát. És kérlek, most te világíts a lelkembe, és most te pótold rövid idő alatt azt, amit én nem tudtam előzetes előkészületbe megtenni. És olyan különös volt, hogy szinte abban a pillanatban, így egy ilyen utolsó fohászkodásnál, még az úrvacsora előtt, hirtelen, mintha egy röntgenképet tettek volna elém, valami olyasmit tett elém a Jóisten, amit én abszolút nem vettem észre magamnál. De az olyan, nem egy konkrét tett volt, de valami, ami nagyon lényeges volt, és abban a pillanatban én annyira hálát adtam a Jóistennek, és annyira megköszöntem, hogy ezt megláttatta velem. Ugye? És én titeket is arra bátorítanak, lehet, hogy most némelyek azt mondják magukban, hogy Uram, én nem végeztem megfelelő előkészületet, rohantam egész héten, csak szinte beestem az Isten tiszteletre, Én igazán olyan lelkismeretesen nem tudtam elvégezni ezt, hogy próbálja meg magát, és nem a te jelenlétedben, és nem tőled kértem, hogy te mutasd meg az álnokságokat, és hogy én tudjam, hogy én mire kérek bocsánatot, és hogy te mitől szabadíts meg engem. De én arra bátorítalak benneteket, ha teljes szívetekből, most csak az úrvacsora alatt, hiszen sok alkalom van rá, a sok éneklés is áldásunkra van, mind tisztogatja a szívünket. Ha most azt mondjuk az Úrnak, hogy Uram, világíts a szívem mélyébe, Uram, szabadíts meg engem, nem csak a bűneimet nyilván is megbocsátottnak, hanem az álnokságoktól is szabadíts meg, Isten tisztává tehet minket. Ha az önátadásunk megvan, ha a készségünk megvan, Isten gyorsan el tudja végezni a szívünkben ezt az alázatra késztető szembesítést, és a valódi bűnbánatot fel tudja fakasztani a szívünkben. Ugye azt is szeretném hangsúlyozni még egyszer, hogy az úrvacsora nem arra szolgál, hogy ugyanazokat a bűnöket valljuk meg, amiket naponta rendeztünk. Hát a mi atyánk arra tanít, hogy minden nap rendezzük, és ez így is van rendjén. De melyikünk meri azt mondani, hogy minden nap olyan precízen és lelkismertesen tesszük ezt, hogy semmi nem marad ki. És akkor mi van azokkal a bűnökkel, amelyek nem ilyen tapintható törvényszegések, hanem egy kis önteltség, egy kis büszkeség, egy kis langyosodás a Krisztus iránti szeretetben, egy kis tunyaság az Isten dolga iránt, és hol vannak a mulasztási bűnök. Ugye, ahogy Jézus mondta, valaki tudna jót cselekedni, és nem cselekszi azt. Bűne az annak. Tehát arra szolgál az úrvacsora előtti önvizsgálat, hogy a Krisztus szeretetéhez, a Krisztus áldozatához, a Krisztus ajándékaihoz képest az én tanítványságom milyen. Ha valaki összehasonlítja, hogy az ő életét, azt, hogy ő mit adott nékünk, ő mit tett értünk, az ő áldozata fényében nézzük a mi tanítványságunkat, én nem hiszem, hogy egy is van közöttünk, aki azt mondaná, hogy Uram, bocsáss meg, nem volt méltó az én tanítványságom a te hűségedhez, a te kimondhatatlan áldozatodhoz, és okunk van azt kérni, hogy mosson meg. És azután így folytatódik tovább ez a szöveg, eltöröltem álnokságaidat, mint felleget is, mint felhőt bűneidet, térj én hozzám, mert megváltottalak. Én sokszor tapasztalom azt, hogy van egy félreértés az úrvacsorán. Némelyek úgy gondolják, hogy az úrvacsora egy ilyen komor ünnep, ahol hát mint egy gyászolnunk kell a Krisztus halálát, ahogy arra emlékezünk. De én szeretnék egy nagyon szép, tanulságos mondatot idézni Ellen White-tól. Én nagyon szeretem ezt a mondatot, és az úrvacsora egész lényegére annyira rávilágít. Azt írja, ha részesedtünk a lábmosásban, ha lélekben meghajoltunk, megvallottuk bűneinket, tiszta szívet kértünk, és hisszük, hogy az Úr mint felhőt és mint felleget eltörölte a mi álnokságainkat, akkor most azért vagyunk itt, hogy találkozzunk Krisztussal, amikor a szent jegyeket magunkhoz vesszük, nem a kereszt árnyékában immár, hanem a kereszt üdvhozó világosságában. Megkérdezem, nem szép ez a mondat? Ha most már az Úr eltörölhette, mint felleget, a mi bűneinket és álnokságainkat, akkor most azért vagyunk itt, hogy találkozzunk vele. Nem a kereszt árnyékában immár, hanem a kereszt üdvhozó világosságában. Azért szeretem azt az úrvacsorai éneket is, amivel kezdtünk. Örülj szívem, vigadj lelkem, vacsorához, mély Jézushoz, hivatalos vagy te itt, mert hálát adhatunk ezért a lehetőségért, hogy Isten 10 000 talentumokat enged el. Isten újra és újra tiszta lapot teremt nekünk a végső ítéletre, és Isten tiszta szívet teremt bennünk, és hogy megteremtette ehhez a lehetőséget. De nézzük, hogy folytatja, térj én hozzám. Szeretném ezt nagyon aláhúzni, hogy én hozzám. Ez is egy gyengeség, sokszor egy úrvacsorán, biztos vagyok benne, mert ez tudom általános jelenség, könnyen megfogan a fejünkben ilyesmi. Hát igen, úrvacsorát vettem, az Úr megbocsátott, az Úr szeret, az Úr nem feledkezik el, én most jobban fogok igyekezni. De az Úr még csak azt sem mondja, hogy térj az én parancsolataimhoz, hanem azt mondja, térj én hozzám. Tulajdonképpen a személyes kapcsolatot, a személyes szövetséget akarja elmélyíteni önmaga között és közöttünk. És testvérem, hadd nevezzem ezt egy kicsit konkrétan néven. És mindannyian gondolkozzunk el, mit jelent ez a térj én hozzám. Én megbocsátottam, én hárítottam el az akadályt az abszolút szeretet közösség útjából. Most te tiszta lappal itt vagy, de akkor térj én hozzám, akkor újítsd meg a személyes szövetséget velem. Mit jelent ez gyakorlatilag? Gondolkozzunk arra, a személyes ima életünk milyen volt az elmúlt időszakban, az elmúlt negyed évben, az előző úrvacsorától mostanáig. Nem sodort el az életnek a hajszája attól, hogy kiöntsük naponta a szívünket, mint a vizet az Úr szín előtt. Lelkismeretesek voltunk-e a hálaadásban? Nem tudom, ti hogy vagytok veled, engem úgy zavar, ha én nem tudok valakinek, embernek is valamit megköszönni. Régebben, amikor Zugligetben laktam, sokszor nem voltam otthon szombaton, valaki ott hagyott egy virágcsokrot, vagy gyümölcsöt, vagy valamit, és mindig kérdeztem, ki hozta? És sokszor nem lehetett kideríteni. És akkor én nekem olyan rossz érzésem volt, hogy nagyon kedves, de én nekem hiányérzetem van, hogy nem tudom megköszönni. De sokszor a Jóistennel kapcsolatban nincs ez a hiányérzetünk. Annyi mindent kapunk tőle. Én legalábbis nagyon sokszor úgy este kapok észbe, mert úgy próbáltam begyakorolni ezt, hogy este mindig megköszönni mindent, amit arról a napról meg lehet köszönni. És akkor sokszor már be is fejeztem az imádságot, majdnem elalszom, és akkor hirtelen az agyamba villan, hát ezt se vettem észre, hát ezt meg se köszöntem a mai napról. Testvérem, az Istennel való személyes közösség, ahogy hív, hogy térjén hozzám, ez azt jelenti, hogy mi egy állandó belső párbeszédben vagyunk Krisztussal, ami megváltunk helyett. Mint egy igazi szeretet kapcsolatban, mint egy igazán jól működő házasságban is van, mindent észreveszünk és mindent megköszönünk. Amit a Jóistentől nyertünk, és amit kaptunk aznap tőle. És a tanácskérés, mert az Úr azt mondja, hogy a szövetség azt jelenti, hogy mi mindenben az ő tanácsát kérjük, és mindenhez segítségül hívjuk őt. És mi ezt hányszor mulasztjuk el? És ha csak egy árnyalatnyi eltérésünk is van, ha valamit csak picit hibázunk is, azonnal érezzük-e, hogy ezt el kell távolítani, ezt az akadályt közül is köztünk. Lelkismeretese a naponkénti bűnrendezésünk. Amikor az Úr azt mondja, én megtettem, én megbocsátottam, én eltöröltem, mint felleget, volt és nincs, indulhatsz tiszta lappal, de most térj én hozzám. És vajon szívünkre vesszük ezt, hogy térj én hozzám. Én mindig azt mondom, hogy az a legszomorúbb, ha volt egy úrvacsorai istentisztelet, és kicsit kimondatlanul az van bennünk, hogy megerősítettük a szövetséget, vagy megerősítettük a tagságunkat, most minden rendben van, és már aznap este nyoma sem marad az úrvacsorának, és már pontosan úgy folytatódik az élet, mint tovább. Pedig az Úr azt mondja, most térj én hozzám. Testvéreim, egy úrvacsora után vesz egy új lendületet a mi buzgalmunk a Krisztussal való szeretet kapcsolat ápolásában. Valóban komolyan vesszük ezt, hogy most térj én hozzám. Most nincs akadály, most tiszta lappal indulsz, de most térj én hozzám. Most valódi szövetségi kapcsolatot ápolj én velem. És utána még egy valamit mond az Úr, de milyen érdekes, hogy csak a legvégén emlékeztet erre, mert megváltottalak. Mintha azt mondaná, hogy emlékezz ezzel az ünnepen arra, hogy én megváltottalak. És mi az, hogy megváltás, váltság, díjon való szabadítás. Mintha azt mondaná, emlékezz arra a váltságdíjra, amit én adtam a te szabadításodért. És így térj én hozzám, hogy ne légy feledékeny. Emlékezz arra, hogy én megváltottalak, hogy milyen áron vettelek meg, és váltottalak meg. És térj én hozzám. Kedves gyülekezet, azt mondja Pál apostol, hogy valamennyi szeresszük-e kenyeret, és isszuk-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessük. De mindig van az emberben egy olyan félelem, Istenem, nehogy csak formálisan tegyük, nehogy csak ismételgessünk dolgokat. Én amikor a főiskolát tanítom a lelkészi szolgálatra készülőket, az úgynevezett homiletika órán mondom nekik, hogy a legfelelősség teljesebb igehirdetés az úrvacsora igehirdetés. Mert az borzasztó, hogyha megszokott frázisokban, formulákban beszélünk Krisztus haláláról. És én is mindig úgy fohászkodom, hogy Istenem, adj valami új világosságot, valami mélyebb meglátást a Krisztus haláláról, hogy mit is jelent az, hogy mert megváltottalak. Hogy mi az a helyettes áldozat, amit ő értünk hozott. És most csak röviden szeretnék egyetlen kis mozzanatot felvillantani, hiszen minden úrvacsorán tesszük ezt, és ennek mindig bővülni és mélyülni kell, hogy milyen árat fizetett Krisztus értünk. Azért, hogy nekünk az álnokságainkat csak mint a felleget, mint a felhőt törölhesse el. Hogy ő csak egyetlen szóval felszabadíthasson minket a mi bűneink alól. Most még nem is csak arra szeretnék emlékeztetni, amit Jézus a kereszten szenvedett, hanem az az egész kihallgatási tortúra, amin végigment előtte. És ez tudjuk jól, hogy ennek a váltságdíjnak a része volt, mert amitől minket Krisztus megváltott, az valami hallatlan dolog. Nem csak az örök haláltól, amivel kereszt halálával megváltott, hanem attól váltott meg, hogy nekünk valaha vádlottként kelljen állni az isteni ítélőszéke előtt. Valaha szégyent és gyalázatot kelljen elviselni a mi bűneinkért és a mi törvényszegéseinkért. És gondoljuk meg, hogy Jézus viszont átélte a vádolást, az elítéltetést, a törvényszegőként az ítélet előtt állást, és száját nem nyitotta meg, és azért nem szólalt meg, mert ha tiltakozott volna a vádak ellen, megtagadta volna ezt a helyettesítést. El sem tudom képzelni, fel sem tudom fogni ennek az igének a mélységét, amikor azt mondja, azt, aki bűnt nem ismert, akinek sose kellett szégyenkezni egy cselekedeteért sem, akinek a lelkiismerete ilyet nem ismert, hogy a bűn miatti szégyenkezést, Isten bűnné tette érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. És mikor olvasom ezt a kihallgatási tortúrát, most nem tudom úgy megeleveníteni, de a közelmúltban összegyűjtöttem mind a négy evangéliumból, és úgy realizáltam, hogy hányszor hallgatták Jézust, és hogyan bántak vele. Sokszor ilyen kis mozzanatokra se gondolunk például, hogy ugye Jézust már Annástól az első kihallgatás után megkötözve küldték tovább. Tehát ő végig úgy volt, hogy a kezei össze vannak kötözve. És összekötözött kezekkel minek volt ő kitéve? Én most csak egyetlen igét szeretnék olvasni. Gondoljuk meg, az a valaki, aki soha bűnt nem követett el, aki soha bűnt nem ismert. Így olvasom Márk evangéliumából. Márk evangéliumából idézem a 15. fejezet 65. versét. Így olvasom. És kezdték őt némelyek köbdösni, az ő orcáját elfedni, és őt öklözni, és mondani néki, profétálj. A szolgák pedig arcul csapdosták őt. El tudjuk úgy képzelni ezt a jelenetet. Az üdvözítő, aki soha nem vétkezett, ott van megkötözve, még a szemét is bekötik, de előtte leköbdösik. Aztán öklözik, a szolgák sorra pofonvágják, és provokálják őt, és mondják, profétálj, ahogy másutolsó, profétáld meg, ki az, aki üt téged. És amikor olvassuk azt, hogy már a keresztre feszítés előtt a római katonák is, miután Pilátus kiszolgáltatta, hogy megfeszítsék, összegyűjtötték az egész csapatot. Olyan ez, mintha azt mondták volna, na, egy jó kis móka lesz, gyertek mindnyájan. És tudjuk, hogy mit tettek. Tövis koronát nyomtak a fejébe, gondolhatjuk, hogy nem valami finoman. És nádpálcát a kezébe gúnyosan, királyi jogarként, és palástot tettek rá. Aztán az összes zsidó gyűlöletüket is rajta töltötték ki, amikor térdet hajtottak előtte, üdvözlék zsidó királya. Aztán egy ceremónia végén verték a nádszállal a fejét, és megint csak következett újra és újra ez a borzalmas jelenet. És Krisztus erre nem volt kötelezve, azért, hogy mi soha ne álljunk ítélőszék elé, mi soha ne legyünk vádlottak, soha se kelljen szégyenkezni a bűneinkért. ő ezt az egész tortúrát végigvitte helyettünk némán, hallgatagon, mintha megérdemelte volna, mint egy önként vállalt tudatos helyettesítést. Bűnné lett érettünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Tehát milyen súlya van annak, amikor Isten így szól? Térj én hozzám, mert megváltottalak. És amikor az úrvacsorai asztal feltárul, és halljuk az igéket, hogy ez az én testem, amely megtöretik ti érettetek. És ez az én vérem, amely kiontatik sokakért bűnöknek bocsánatára. Akkor mi is gondoljuk, hogy mit jelent ez az egy szó, hogy megváltottalak, hogy áron váltottalak ki a bűn és a halál fogságából. Mennyire szívünkhöz kell, hogy szóljon tehát ez a meghívás, térj én hozzám. És kedves gyülekezet, én azt kívánom, hogy az Isten mindegyikünk szívén munkálkodjon, a gondolataink forogjanak, és a Szentlélek dolgozzon a szívünkben, az úrvacsora egész szertartása alatt, és az énekek alatt, és az imádságok alatt. És gondoljuk végig ennek az egyszerű igének minden mondani valóját. Eltöröltem a te álnokságaidat, mint felhőt, és mint felleget a te bűneidet. Mekkora kegyelemben részesít a lábmosás szertartása alatt. És utána szívélyesen szól, most térj én hozzám, mert megváltottalak. És erre emlékeztet a megtört kenyér, erre emlékeztet a kitölt pohár. És azzal szeretném zárni ezt az igehirdetést, hogy minden szövetség, ahogy említettem is az elején, két oldalú, és mindegyik félnek van elkötelezettsége. És ha most mi magunkhoz vesszük ezeket a szent jegyeket, ezzel mi egy elkötelezettséget fejezünk ki. Azt az elkötelezettséget, hogy hozzátérünk. Azt az elkötelezettséget, hogy az ő bűntelen életéről és az ő helyettes áldozatáról szóló igékkel mi táplálkozni fogunk, enni és inni fogjuk. Azt az elkötelezettséget vesszük magunkra, hogy igazi tanítványok leszünk, akik hozzátérünk, és akik most egy új indulással megbecsüljük ezt a szövetségi kapcsolatot ővele. Kedves gyülekezet, én mindenkit arra buzdítok, hogyha véget ér ez a nyugalomnap, mielőtt kezdődnék az újabb hét, otthon újra szálljuk oda magunkat Istennek, és kérjük azt, Uram, ments meg engem attól, hogy ez az úrvacsora egy napig tartott, hogy formális volt és elmúlt. Add, hogy a szívembe vésődjék, térj én hozzám, mert megváltottalak, és add, hogy én egy igazi tanítványi életet kezdjek, és mindenben, a bocsánatkérésben, a hálaadásban, a tanácskérésben, a segítségül hívásban, azzal, ahogyan a te igéddel foglalkozom, azzal, ahogyan a veled való közösséget ápolom, én igazi tanítvány legyek. A Jóisten kívánom, hogy ezt mindegyikünkben ültesse el, és erősítse meg, és maradandó legyen ennek az úrvacsorának a hatása mindegyikünk életében. Amen.